Az Úr Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntelek mindannyiótokat úrvacsorai istentiszteletünk alkalmából, és fel is olvasom az úrvacsorai istentiszteletünk alapigéit, amelyet a Titushoz írott levél második fejezetéből választottam. Úgyhogy akinél Biblia van, nyissuk ki Titushoz írott levél második fejezetéhez a Szentírást. Így olvasom az Isten igéjét a 11. verstől. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat mértékletesen, igaz módon és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet és a nagy Istennek is megtartó Jézus Krisztusnak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Ezeket szóljad, és incs és fedj teljes méltósággal, senki téged meg ne vessen. Kedves testvéreim, a választott alapige szakasz egy kötőszóval kezdődik, mert így kezdődik, hogy mert megjelent. Vagy megjelent ugyanis, mert ugyanis. Tehát azt jelenti, hogy egy előző szakaszhoz kapcsolódik ez a Biblia vers, és mindaz, amit felolvastam, természetesen a második fejezet, az előzmény, arra vonatkozóan, hogy jobban megértsük a mai ige szakaszt az úrvacsorai istentiszteleten. Pál apostol írta ezt a levelet Titusnak, Titus a pogányságból tért meg, és minden bizonnyal Pál apostol hatására, tehát Pál apostol munkálkodása következtében lett hívővé. Ez a fiatalember, nevezzük most fiatalembernek, mert azt írja az első fejezetben, hogy a közös hit szerint igaz fiának, a közös hit szerinti igaz fiamnak, a harmadik vers végén, tehát írja ezt a levelet. Titus Pál apostolnak a munkatársa lett, neki írja ezeket a sorokat, hogy miképpen tanítson, fedjen, buzdítson, és teljes méltósággal képviselje az Isten igéjét. És elmagyarázza neki, leírja, hogy hogyan bánjon az idős emberekkel a második fejezetben, az idős férfiakkal, az idős testvérnőkkel, hogyan viszonyuljon a fiatalokhoz, és hogy mindenben saját magát adja példaképül. Ez rendkívül lényeges. De hát miért legyen ez az igyekezet? Miért éljünk Krisztus hívők másként, mint a nem hívő emberek? Feltehetnénk a kérdést, és akkor itt jön a válasz, hogy azért, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Tehát miután elmondja ezeket az utasításokat, hogy miképpen éljenek a különböző korosztályok, azok, akik keresztények, megadja a választ, hogy miért, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. És ez valamire tanít minket. Az, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, sokféleképpen lehetne kifejezni, úgyis, hogy ahogy Pál apostol kifejezte egy másik helyen a Timóteushoz írott egyik levélben, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Vagy János evangéliuma bevezetőjében azt olvashatjuk, hogy az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, eljött a világba. Ezért mindig olyan sokat csodálkoztam és gondolkodtam, hogy mi az, hogy minden embert megvilágosít, és ez a világosság eljött a világba. Hát nem más ez, mint maga Jézus Krisztus mindenek előtt. De tény az, hogy Krisztus sokféleképpen és sokféle módon, általunk korlátozott módon ismert az a jelenség, hogy Krisztus hogyan világosít meg minden embert ezen a földön. Bizonyára a természet szépsége és törvénye által. Vagy a proféták működése által is, mert Péter apostol azt írja, hogy Krisztus lelke munkálkodott a profétákban is, amikor azok munkálkodtak és írtak és működtek. De Krisztus szólt a Szentlélek által a nem hívő emberekhez is, amikor benyomásokat tesz a gondolkodásukra és az érzelemvilágukra. De szól Krisztus az ő tanítványai által, a benne hívők által is minden időben, hiszen őket is a világ világosságának nevezte. Nem csak önmagát, hanem a tanítványait is. Tehát az Isten üdvözítő szándékáról minden ember valamilyen módon az életében tudomást szerezhet. A kérdés csak az, hogy ennek a világosságnak ellenáll, vagy ezt a világosságot elfogadja, és akkor a világosság hordozójává válik. Nehéz megérteni, azt, hogy ennek az igazságnak a hátterén miért vannak ateista tömegek? Miért van annyiféle vallás ezen a világon? Nem is arra vállalkozom most az úrvacsorai Isten tiszteleten, hogy ezekre választ adjak, de talán az alapkérdést vagy az alapválaszt meg lehetne fogalmazni erre válaszképpen, amely így hangzik János evangélium a 3. fejezetéből, a 19. verset olvasom fel, lehetne talán a többit is, de már a 19. vers is nagyon sok mindent kifejez. Ez pedig a károsztatás, vagy ez pedig az ítélet, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Tehát az ember felelős azért, minden ember felelős, hogy a Szentlélek, amikor megkeresi, vagy azt, amikor az isteni világossággal, Isten szeretetével, üdvösség tervével találkozik valamilyen módon, akkor erre a világosságra igent mond, vagy pedig elutasítja azt. Tehát mindenki a lelke mélyén tudomást szerez valamilyen módon, általunk nem ismert módon, erről az isteni szeretetről, de sokan elnyomják azt, mert inkább ragaszkodnak a bűnhöz, amely összefonódott a saját életükkel. Pedig Krisztus éppen azért jött el, és azért halt meg a Golgotán, hogy az ördög munkáját lerontsa, és az ember életében minden embert, aki benne hisz, segítséget ad, hogy győzelmes életet éljen, bűn fölötti győzelmes életre eljuttassa az embert. Tehát a bűnre, ami fogva tartja az embereket, a Jóisten talált megoldást. Ezért nem kell az ember a bűn fogja maradjon egy egész életen át. Az Isten egyetemes üdvözítő akarata, az ő irántunk való szeretete tanít valamire minket, mert itt azt olvastam, hogy amely arra tanít minket. Na mire tanít az a tény, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek? Mi, akik elfogadtuk ezt a világosságot, mire tanít minket? Arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget, vagy istentelenséget, és a világi kívánságokat, mértékletesen, más fordítás szerint, józanul, bölcsen, igaz módon és szentül éljünk. Szentül, azaz istenfélelemmel éljünk a jelen való világon. Várvánom a boldog reménységet a nagy Istennek és az üdvözítő Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Istennek a Krisztusban bemutatott szeretete arra tanít minket, hogy erre a szeretetre, erre a hívásra hozzá méltóan válaszoljunk, testvéreim. Az a kérdés valójában, hogy elhisszük-e, hogy az Isten végtelen árat fizetett a mi megmentésünkért, a mi megváltásunkért. Elhisszük ezt, hogy a Biblia, amit kijelent a megváltásról, Krisztus áldozatáról, az valóság, és hogy az ránk is vonatkozik, és nem csak magunkra akarjuk vonatkoztatni, hanem hogy ezt az Isten kinyilatkoztatta, és az Isten megad minden segítséget, hogy ezt meg is értsük, és hogy világos legyen ez előttünk. Elhisszük-e, hogy ezt minden ember ért, személyesen értem és érted is, Krisztus végbe vitte. A Szentírás ezt kinyilatkoztatja, és hogyha ezt tanulmányozzuk behatóan, akkor a Szentlélek meggyőzi a lelkismeretünket erről. Minél többet foglalkozunk Krisztus áldozatával, annak mélységeivel, úgyhogy azt magunkra vonatkoztatjuk, annál nagyobb hittel tudjuk megragadni ezt a szeretetet. Hát ugye naponta legalább valamennyi figyelmet kellene fordítanunk Krisztus áldozatára, ahhoz, hogy a bűnnel való közösségünk megszakadjon, és a Krisztussal való kapcsolatunk élő legyen. Tehát minél többet foglalkozunk Krisztus áldozatával, annál nagyobb hittel tudjuk megragadni azt a szeretetet, ami az Isten szeretete. Annál inkább méltóbb választ tudunk adni az Isten szeretetére. És testvéreim, ez a válasz ne csupán a hitvallásunkban, ne csupán a meggyőződésünkben, ne csupán a szavainkban nyilatkozik meg, hogy hát én tanúságot teszek Krisztusról, hanem legyen fedezetül ott az életünk, az a másokért odaszánt, áldozatos, irgalmassággal, szeretettel teljes életünk. És ezért tagadjuk meg a hitetlenséget, vagy istentelenséget. Mit jelent az, hogy ez arra tanít minket, hogy megtagadjuk a hitetlenséget. Hát mi hívő emberek is hitetlenkedhetünk? Azt gondolom sajnos gyakran. Például állandóan kételkedünk. Hogy vajon ez így van, most az Isten vajon meg fogja ebbe segíteni, hogy is lesz, vagy most akkor erre a Jóisten milyen megoldást fog, és egyéb nincs, csak kételkedünk, vagy aggodalmaskodunk. Nagyon sokszor gyakran aggodalmaskodunk annak ellenére, hogy megtapasztaltuk az Isten irántunk való szeretetét, ami végigkísérte az életünket. És emiatt, hogy aggodalmaskodunk vagy kételkedünk, teret adunk a bűnnek. Ne hivatkozzunk arra, hogy gyarlók vagyunk, mert ez csak mentegetőzés, ahelyett, hogy a helyes választ adnánk a Jóistennek. Testvéreim, elfogadta a Jóisten Mózesnek a mentegetőzését ott az égő csipke bokornál? Mikor azt mondta Mózes, hogy én nem vagyok ékesen szóló, küldj valaki mást. Vagy nem tudok rendesen beszélni, vagy nem fognak nekem hinni az Izrael vénei, amikor én oda megyek, hogy te küldtél engem. És a Jóisten egyetlen kifogás sem fogadott el Mózestől. Ha valaki nem akar az Istennek engedni, vagy engedelmeskedni, mindig talál kifogásokat. Ezek nem valódi okok. Ezek egyszerű emberi kifogások. Nekünk mi a kifogásunk, hogy mi miért nem akarunk szakítani a bűnnel, hogy Krisztusnak éljünk? Mi az, amit értünk nem tett meg, ami megváltunk, hogy mi nem tudunk neki méltó választ adni erre a szeretetre? Tagadjuk meg a hitetlenséget. Ehelyett Isten igéjével erősítsük a szívünket, és szerezzünk Istennel tapasztalatokat, sokrétű tapasztalatokat. Imádkozzunk, kérjük a mások javára valamit, kérjünk Jézus nevébe, de ne csak magunkért imádkozzunk valakiért, aki eszünkbe jut, akivel telefonon beszélgettünk, vagy akivel mai nap fogunk találkozni. Imádkozzunk ezekért az emberekért, és meg fogjuk látni, hogy a Jóisten meghallgatja az imánkat. És a Jóistennel így ima tapasztalatokat szerzünk, és növekedni fog a hitünk. És látni fogjuk, hogy a kicsiny hit is hegyeket képes mozgatni. Ne hitetlenkedjünk, testvéreim, mert ezzel megszomorítjuk Krisztust és a Szent Lelket. Tagadjuk meg a világi kívánságokat. Az Isten egyetemes üdvözítő kegyelme arra tanít minket, hogy tagadjuk meg a világi kívánságokat. Bizony ezek a világi kívánságok, ami megromlott emberi természetünkben, mindannyiunk természetében mélyen benne gyökereznek. És amíg ezek előtérbe vannak, és ezeket engedjük előtérbe jutni, addig megakadályoznak minket a valódi szolgálatban, a Krisztusnak átadott életben. Megakadályoznak a kötelességeink teljesítésében, abban, hogy szeressünk és szolgáljunk, szeressük és szolgáljuk embertársainkat. Hogyan küzdjünk a világi kívánságok ellen? Most nem fogom felsorolni ezeket a kívánságokat. Sokféle kívánság van. Hogyan küzdjünk? Imádsággal, ige olvasással, fizikai munkával. Menjünk és valami fizikai munkát végezzünk, hogy amikor az ördög jelenkezik, akkor minket munkába találjon. Ez egy nagyon fontos alapelv. Menjünk ki a szabadba, egy sétára, a természetbe, és mindjárt önmagunkról a figyelem el fog terelődni, és ezekről a nem helyes kívánságokról. Testvéreim, Krisztus segítségével álljunk őrt a tekintetünk és a képzeletvilágunk előtt, és hívjuk segítségül gyakran az Úrnak szent nevét. A Jóisten Pál apostol által felszólít, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget és a világi kívánságokat. Azaz, halljunk meg önmagunk számára, az önzésünk számára. Jézus ezt így fejezte ki, aki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye fel a keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. És éljünk józanul. Ez a következő, hogy mértékletesen. Helyesebb úgy fordítani, itt nem az étkezés mértékletességéről van szó, hogy éljünk mértékletesen, az is. Mert hogyha nem vagyunk mértékletesen, akkor nem tudtuk magunkat alárendelni a célnak. Tehát azt jelenti, hogy éljünk megfontoltan, józanul, bölcsen, mindent alárendelve a végső célnak, hogy minket az Isten üdvösségre hívott, hogy az Isten végtelen árat fizetett ezért. Ennek rendeljünk alá, ennek a célnak mindent, testvéreim. Tehát éljünk bölcsen, mértékletesen, okosan, ennek megfelelően. Például megfelelőképpen használjuk fel az időt. Erre a célra. Éljünk igaz módon és szentül, azaz Istenfélelemmel ezen a világon. Istenfélelemmel, vagyis kerülve a bűnt. Az Isten színe előtt járva, hogyha a Jóisten egy 99 éves Ábrahámnak azt tudta mondani, hogy én a mindenható Isten vagyok, járj én előttem és légy tökéletes, hogyha még 99 éves korra is kap az ember ilyen felszólítást, akkor azt gondolom, hogy ez nekünk is szól. ez a felhívás, és életünk minden napjára érvényes, hogy a Jóisten az ő színe előtti életre hív bennünket, hogy váljunk Krisztus segítségével, Krisztushoz hasonlóvá. Testvéreim, hogyha valaki közülünk igazságosan, igaz módon él ebben a világban, a környezetében, a munkahelyen, ez azonnal világosság lesz az emberek számára. Mert nem ez a természetes. A természetes az, hogy mindenki magának él. Magának akarja az időt, magának akarja a javakat, mindent magának akar, és a saját magát akarja folyamatosan igazolni. Abban a pillanatban, amikor te igaz módon, méltányosan a másikra vagy tekintettel, ez megzavarja őt ebben az önzésében, és szembesül ezzel, itt te már világosság tudsz lenni az Isten kezében. Gondolj erre, testvére! Legyél Krisztus világossága a környezetedben. Várván, hogyan végezzük, hogyan éljünk? Várván a ma boldog reménységet a nagy Istennek és üdvözítő Jézus Krisztusnak dicsőséges megjelenését. Miért éljek így? Az egész józan, igazi, szent életnek az az értelme, hogy találkozni akarok az én megváltómmal, valóságosan is. Én várom az ő eljövetelét, hiszem, hogy a dicsőséges eljövetele közel van, mint ahogy a mennyasszony készül a vőlegénnyel való találkozásra, mert szereti a vőlegényét. És a vőlegény mindent megad neki, hogy el tudjon készülni, hogy gyönyörű legyen a ruhája, hogy méltó legyen az a találkozás, az a mennyegző. Hát ha mi Krisztus hívők vagyunk, ha mi várjuk Jézus második eljövetelét, akkor bizonyára készülünk is erre. Jézus tudatta velünk, hogy hogyan várjuk az ő dicsőséges megjelenését, és mindent megad, hogy el is tudjunk készülni a vele való találkozásra. Még ahhoz is megad mindent, hogy másoknak is tudjunk segíteni, hogy még mások is el tudjanak készülni a vele való találkozásra. Mi motivál arra, hogy Krisztussal találkozzam, majd amikor eljön az ég felhőjén? Mi az, ami ösztönöz engem erre? Mi az, ami felkelti a vágyat a szívembe, ha nem más, mint a Krisztus irántam való szeretete? Testvéreim, az üdvözítő, a mennyei atya annyira szeret minket, hogy jobban szeret, mint az édesanyánk, aki szült erre a világra, és mindent megtett értünk, hogy emberekké váljunk, jobban szeret, mint az édesapánk, jobban szeret, mint a házastársunk, jobban szeret, mint a gyerekeink. Nincs a világon senki, aki annyit bizonyította volna az ő szeretetét, és kifejezte volna, mint a mi üdvözítünk irántunk, testvéreim. Ez az, ami arra késztet, hogy méltó választ adjunk erre a szeretetre. Mert ez önkéntelenül is kiváltja az ember szívében a szeretetet. És itt hogyan folytatódik? Azt írja, miért várjuk Jézus második eljövetelét? Hogyan? Aki önmagát adta, mi érettünk. Tehát itt magyarázza, aki önmagát adta, áldozatul érettünk. Hogy megváltson minket minden hamisságtól, gonoszságtól vagy bűntől, és tisztítson magának kiváltképpen való népet, jó cselekedetre igyekvőt. Tehát itt ugye két fázis van, van a megváltás, és van a megtisztítás fázisa. A megváltás végbe ment már a Golgotán, a megtisztítás most történik, Krisztus most végzi ezt a szolgálatot értünk, a Szentek Szentjében, mindazoknak a szívében, akik igénylik ezt, akik odajárulnak. Tehát ugyanaz a Krisztus végzi ezt a munkát, de itt különböző fázisai vannak ennek az értünk végzett szolgálatnak. Tehát egészen pontosan a megváltás művel, miután végbe ment, és Krisztus felment a mennybe, a Dániel könyve kinyilatkoztatja azt, hogy a 2300 éves profécia, amint beteljesedik, abban a pillanatban Krisztus nem csak a papi szolgálatot, hanem a főpapi szolgálatát is elkezdi. És tudjuk, hogy a 19. század közepétől ez már elkezdődött. Tehát mindazok életében, akik ezt komolyan veszik, hogy Krisztus őket meg akarja szabadítani a bűntől, ez a munka, ez a szolgálat a Szentek Szentjében és az ő szívükbe elkezdődött, testvéreim. Élünk ezzel a lehetőséggel. Mert hogy Krisztus ezért végzi ezt a munkát és ezt a szolgálatot. Hogyan tisztítson magának tulajdonul népet minden nemzetből, nyelvből és ágazatból? Csak úgy, hogyha mi odaszánjuk magunkat. A Krisztus hívő népet akar magának, nem csak egyéneket, nekünk egyenként is, egyénenként is helyet kell állni, de Krisztus közösségre hívott minket egymással. Népet akar minden nemzetből, nyelvből és ágazatból. Azt akarja, hogy szerető közösségé váljunk, olyan közösségé, akik másokért élnek, és akik jó cselekedetekre igyekeznek. Tehát milyen népet ír itt? Megtisztítson önmagának kiváltképpen való népet, tehát saját tulajdonává akar tenni minket, jó cselekedetekre ügyekezőt. Akik nem önmaguknak élnek, hanem másnak élnek, másokért élnek. Krisztus végzi ezt a megszentelés munkáját. Krisztus vitte végbe a megváltást, Krisztus végzi a megszentelődés munkáját a mi szívünkben, de nekünk ezzel együtt kell munkálkodni. Úgyhogy a Szentírásban vannak kijelentések arra vonatkozóan is, hogy Krisztus végzi ezt a munkát, ő az, aki ezt a munkát, van a fővállalkozó, de vannak arra is kijelentések a Szentírásban, hogy mi is tisztítsuk meg a szívünket. És amikor az Isten és az ember együttműködése megvalósul, akkor ez a tisztítás végbe megy. Hát nézzünk például akkor a Szentírásból igehelyet arra vonatkozóan, hogy Krisztus hogyan végzi ezt a munkát. A Malakiás 3. harmadik fejezetéből olvasok föl. Íme elküldöm az én követemet, és megtisztítja előttem az utat. Ez eddig Keresztelő Jánosra vonatkozik. De a továbbiak az már Krisztusra vonatkozik. És mindjárt eljön az ő templomába az Úr, akit ti kerestek, és a szövetségnek követe, akit ti kívántok. Íme eljön, azt mondja a seregeknek ura. De kicsoda szenvedheti el az ő eljövetelének napját? És kicsoda áll meg az ő megjelenésekor? Hiszen olyan ő, mint az ötvösnek tüze, s a ruhamosóknak lúgja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató. És megtisztítja Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Ül, mint ezüst tisztogató. És fényessé teszi őket, mint az aranyat, mint az ezüstöt. Krisztus folyamatosan munkálja a mi jellemünk változását, és a megszabadításunkat a bűntől, és a megszentelődésünket. A továbbiakban a Zakariás 13.9-et is felolvasom, mert ennek a megtisztító munkának nagyon sokféle eszköze lehet. Nagyon sokféle eszköze. Beleértjük itt még Krisztus a szenvedés, a megpróbáltatás megengedését is a mi életünkben. Zakariás 13.9-ben ezt írja az Isten igéje. És beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, mint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, mint megpróbálják az aranyat. Ő segítségű hívja az én nevemet, és én felelni fogok neki. Ezt mondom, népem ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Mennyire összecseng a laodiciai üzenettel, hogy megfeddem és megfenyítem. Beviszem a harmadrészt a tűzbe, hogy megtisztítsam, hogy azt mondja, mint az ezüstöt, megpróbáljam őket, mint ahogy megpróbálják az aranyat. És ebben a helyzetben, amikor az ember ilyen nehéz körülmények közé, megpróbáltatások, szenvedések, netán a jövőben Krisztusét vállalt üldöztetés helyzetébe kerül, akkor segítségű hívja az én nevemet, és én felelek neki. Miről van itt szó, testvéreim? A Jóisten azt akarja kimunkálni, hogy végre teljes szívvel hozzátérjünk, hogy teljesen átadjuk az életünket és a szívünket neki. Mert ameddig a körülmények nem olyanok, addig bizony nem nagyon adjuk oda. Csak úgy adjuk is, meg nem is. De amikor nehezedő körülmények lesznek, akkor mindenki oda fogja szánni magát, aki valóban Krisztusé, mert nem lesz már emberi megoldás. De testvéreim, miért kell ezt megvárnunk? Hogyan olvassuk a Jelenések könyvében, amikor a nagy sokaságról olvasunk? Kik ezek? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Megmosták és megfehérítették ruhájukat a bárány vérében. Tehát a Krisztus áldozata rendkívüli nagy érték az ő számukra, mert ennek következtében tisztultak meg és váltak szenti. Jaj, de milyen körülmények között? Ezek, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Hát testvéreim, valóban a nagy nyomorúságra van szükség az Isten népének, hogy végre kis és nagy nyomorúság, kis és nagy szenvedés azért, hogy végre el tudjunk szakadni a bűntől. Ilyen állapotban vagyunk mi, testvéreim. Már most szánjuk oda a szívünket, már most szentelődjünk meg, és váljunk egyé Krisztussal. És mi Krisztusnak az akarata? Az, hogy bevigyen a tűzbe, és összeégessen, és tönkre menjünk? Hát nem ez az akarata. És amikor nehézségek, betegségek, megpróbáltatások jönnek az életünkben, akkor lázadunk, zúgolódunk, és nem értjük. És közben mi az Isten akarata? Hogy megtisztítson, mint az aranyat. Mert azt olvassuk, az Ézsaiás 13. fejezet 12. versében, hogy drágábbá teszem az embert Ofír aranyánál. Drágábbá, értékesebbé teszem én az embert, nyilván a Krisztusban hívő embert, az Ofír aranyánál. Krisztus ezt az ő jellemét akarja kimunkálni a mi életünkben, hogy alkalmassá váljunk a mennyei életre örök korszakokon át, a mennyben is, majd itt az újjáteremtett földön. És nézzük meg, hogy azért vannak arra is igehelyek, hogy nekünk is megvan a mi részünk. Tehát nem mondjuk azt, hogy mindent Isten végez el. Nekünk is megvan a mi részünk. A Korintusi második levélből, a 7. fejezetből olvasok az első verset. Bizony, itt a 6. fejezet végét is el kellene olvasni, de azt most, attól most eltekintek. Mivel, hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vívén véghez a mi megszentelődésünket. Megkaptuk a fölhívást. Nekünk is megvan a mi részünk, hogy együtt működjünk Krisztusnak a megszentelődés munkájával, amit értünk végez. És a Péter apostol első leveléből is, ha megtalálom ezt az igét, igen, az első fejezet, 22. versét is felolvasom. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a lélek által, a szent lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Hát ez az egy biblia vers mára teljesen elég is lett volna. Még egyszer elolvasom. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a szent lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek. Milyen gyönyörű felhívás. Az igazság jár elől, de a szeretet minden túlszárnyal, láthatjátok. Az egymás iránti szeretet. És milyen jó, hogy itt az őszinteség is előjön, meg a buzgóság is. Tehát a Jóisten olyan helyzetbe akar hozni minket, ahol teljes szívvel hozzákiáltunk, és teljes szívvel hozzátérünk, ezért bevisz minket a megpróbáltatások, a szenvedés tüzébe, hogy onnan kihozzon, mint megtisztított aranyat, vagy megtisztított ezüstöt. Drágába akarja tenni jellemünket az Ofír aranyánál. Felismertük-e a megpróbáltatás óráiban azt, hogy az Istennek mi a szándéka velünk, vagy zúgolódunk, ahelyett, hogy hálát adnánk érte, és kérnénk az erőt, hogy ebben a helyzetben tényleg hűségesek tudjunk maradni a jó Istenhez. Megjelent tehát az Isten üdvözítő kegyelme, és ez a kegyelem el akarja végezni a szívünkben és a jellemünkben a megtisztító, megszentelő munkát. Együtt akarunk-e, testvéreim, munkálkodni Krisztussal? Kérjük-e Istentől az erőt, hogy meg tudjuk tagadni a hitetlenséget és a világi kívánságokat? Mert a halálon átvezet az élet. Az énünk halálán átvezet az élet. De utána gyönyörűség van, mert tele leszünk örömmel és szeretettel és belső békével. Anélkül ez nem adatik meg. De erre szükség van, viszont abban az esetben egészen biztosan megkapjuk Krisztustól. Azért, hogy józanul, igaz módon és szentül éljünk ezen a világon. Krisztus ma ismét erre hív minket. Az ő áldozatára való emlékezés, az úrvacsora serkenti a gondolkodásunkat és az érzéseinket, hogy odaszenteljük magunkat neki. Miért? Mert ő is odaszentelte magát, és ő előbb szentelte oda magát értünk, és ő teljesen odaszentelte magát, odaáldozta magát, és ma is odaszenteli magát értünk, hogy mi megszenteltek legyünk az igazságban. Szerette övéit, mindvégig szerette őket, mind halálig szerette őket. Adjunk méltó választ, testvéreim, erre a szeretetre. Amen.